Műhezin Rádió, Marcinka Csaba műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Most a áprilisi adással jelentkezünk. Vendégünk Horváth Viktor, író, műfordító, és hát vele beszélgetek majd a későbbiek során. Hát mivel elég régóta ismerjük egymást, talán tegeződhetünk, ugye, Viktor?
Szerintem
tegeződni fogunk. És hát arra keresném először a választ, hogy Viktor, te regényíróként váltál ismerté, de már előtte is fordítottál, meg tanítottál, hogy minek készültél gyerekkorodban, illetve, hogy mi volt az elsődleges, vagy mi akartál lenni, vagy hogy mik voltak a terveid?
Nem, nem tudom, mi akartam lenni. A szüleim szerint 3 éves koromban pilóta akartam lenni, de akkor még volt repülőjárat Pécs és Budapest között, ez menetrend szerinti járat volt. És kirándultunk egyszer ezen a járaton, és rosszul lettem rajta, úgyhogy utána órákig kellett tisztogatni a repülőgépet, és azt hiszem, hogy akkor feladtam a pilótasággal kapcsolatos ambíciót. Szóval nem tudtam, hogy mi akarok lenni, és akkor úgy éreztem, hogy így jó dolog csinálni valamit, de így konstruálni, fogalmazni, és az is ilyen konstruálás, építgetés, vagy rajzolgatás. Szóval így, de valószínűleg mindegy, hogy mi. Nem hinném, hogy író akartam lenni. Azt hiszem, hogy az igény inkább így a valóságnak az átszűrése és valamilyen leképezése volt, vagy lett.
Konkrétan versekkel kezdtél, vagy prózával, vagy mindig is inkább prózaírónak éreztem?
Igen, a történetek érdekelnek. Inkább az a történetek olvasása is, és írása is.
Viszont ugyankor foglalkozol verstannal, tehát a költészet műfordítással is, és több verset is fordítasz. Saját magadnak nem írtál verseket sose, vagy?
De, ez többnyire csak vers szerintem. Tehát nem költemények, úgy érzem. Van egy csomó vers, egy csomó saját versem, ezeket az alkalmazott művészet kategóriájába sorolnám. A vers meg a költészet az nem ugyanaz. Ez a két szó nem szinonéma. Költészetet lehet írni prózában is, illetve ami vers, az nem biztos, hogy költészet. Nos, én ilyen versírónak érzem magam, tehát tudok verset csinálni, de az nem költészet. Ha vannak benne poétikai mozzanatok, akkor azokat valószínűleg a sok száz vagy sok ezer éves struktúra provokálja.
De fordítani viszont gyakran fordítasz verset, ugye?
Igen.
És azért is kezdtem ezzel a költészettel, mert ez kevésbé ismert része a munkásságodnak a műfordítás, mert hát mint regényírót ismernek elsősorban, de azt akartam még megkérdezni, hogy volt egy tanulmányod is, ez a líra ellenforradalma, ez milyen elmélet?
A vers ellenforradalma. Igen, ez nem is annyira tanulmány, mint inkább módszertan, egy szakmódszertani munka. A lényeg az írás tanítás, a versírás, versfordítás tanítás. Hát általában az írás tanítás.
De hogy mit ért az ellenforradalom, hogy visszatérés a kötött formákhoz, vagy?
Igen, nem a visszatérés, ez inkább oktatási, szakmódszertani kérdés. Visszatérés is. Az összes művészeti ágban csinálhatja a diák, a tanuló azt, amiről szó van. Tehát az énekórán az ovitól énekelnek a gyerekek, vagy zeneórán zenélnek, rajzórán szabad rajzolni, a színi növendékek színészkedhetnek, és így tovább. Minden művészeti ágban. A minden művészeti ág oktatása alkotás elvű. Csak az irodalomból kopott ez ki, kvázi letiltódott valahogy a 19. század folyamán, első felében, talán a romantikától. Csokoniról még tudjuk minden esetre, hogy...
Amikor öreg
diák volt, igen, tanította a kisebb diákokat ilyesmire.
Hát meg neki is kellett verseket írni még, hát amikor diák.
Persze. Szóval ez épp olyan természetes volt a premodern időkben, mint ahogy a többi művészeti ágban máig természetes. És szerintem ennek igen nagy szerepe van abban, hogy legalábbis az oktatásban nagyon nagyot zuhant az irodalom oktatás presztízse. és hogy távol került a diákoktól, hogy alig várják, hogy leérettségizzenek, és elfelejtsék a fenébe az egészet, amit megpróbáltak lenyomni a torkukon 4 vagy 6 éven át az érettségén. Tehát ez egy ilyen életszerűtlen, nem felhasználó barát rendszer, ami több stresszt okoz, mint örömet. Tehát nem tanítjuk meg a diákokat az örömelvűségre, arra, hogy ez öröm, hogy ez segít. És
használni az irodalmat,
persze,
igen.
Persze, hogy segít, hogy levezethetünk vele, vagy átalakíthatunk, kanalizálhatunk vele feszültségeket, segít az élet megélésében, és még alkalmazott művészetnek is jó, hogyha a szerelmünknek verse tudunk írni.
Nem tudom, a történelmi szakod volt valamikor, vagy tanultál történelmi, mert rengeteg regényed történelmi, tehát hogy mennyire tanultad ezt, vagy inkább?
Nem voltam töri szakos, én irodalom-nyelvészet szakot végeztem.
Szóval egy szakos.
Igen, de gyerekkoromtól nagyon érdekelt. Ilyen könyveket kaptam kiskoromtól ajándékba, ezeket olvastam, ezeket szerettem meg. Lehet, hogy közre játszik benne az is, hogy az apukám minden történelmi háborús filmre elvitt kiskoromtól moziba, akkor még nem volt internet, meg tévé is csak egy, aztán később másfél csatorna. Szóval nagyon érdekelt, és nagyon szerettem, nagyon fontos volt nekem mindig a történelem. És hát lehet, hogy ez valahogy így szintetizálódott bennem a komponálás igényel, és akkor, hogy így nem festészet vagy zene felé mentem, hanem írás felé. Mindazonáltal nagyon fontosnak tartom, hogy akármilyen művészeti ágat tanulunk, az összes művészeti ágra figyelni kell.
A képzőművészet is érdekel valamennyire? Vagy?
Hát azok a struktúrák érdekelnek, amelyek az összes művészeti ág mögött egyformán ott vannak. Tehát a nyelv előtti, nyelv alatti mintázatok, és arányok, és mennyiségek, és elvek. Azok a generális elvek, amelyek épp úgy szabályoznak egy szonettet, mint egy festményt, vagy egy táncművet.
És azt akartam még kérdezni, hogy hát talán a regényeidről is beszéljünk egy picit, bár sajnos most nincs nálad felolvastól a regényből, de hogy a török tükör, mint tudjuk, elnyerte az Európai Unió díját, és hogy az volt az egyik nagy sikered, hogy a török tükörre hogy készültél föl, vagy tanulmányoztad előtt a török birodalom szokásait, mert ez egy török szempontból megírt regény lényegében. Tehát nem a magyar oldalról, mint a Gárdonyi, vagy a többiek, akik írtak a 16. századról, hanem kivetően a török oldalt veszett szemügyre, hogy mennyire kellett hozzá tanulnod, vagy sokat kellett?
Kellett, persze, kutattam hozzá. Az volt a cél, hogy leképezzem a teljes működést, az élet minél több szegmensét. Tehát a vallást elolvastam a Koránt, kijegyzeteltem, hogy a hősök bármikor tudjanak idézni belőle. Ez a kor lelkületének egy ilyen alapvető vonása volt, ez a hagyományokból való élés, már az apám is itt csinálta, annak az apja is itt csinálta, a stabil fogódzók, a régi bölcsességek, a szentiratok idézésének. Itt folyton idéztek az emberek. Itt a szentség nem vált még el a napi élettől, hanem napi cselekvésekben élték még meg az emberek a szakralitást, evéstől, szeretéstől, kezdve harcon, át a munkáig, fölkeléstől lefekvésig, és ezzel az életüket átszőtte még a szent könyvek.
És így sikerült éte. Szerinted akkor a török kori, a hódoltságban a törökök berendezkedését, meg életmódját, életét ábrázolnod, úgy érzed?
Hát úgy érzem, igen, persze nem voltam ott, és nem készültek videófelvételek, meg hangfelvételek. Mindenesetre a hivatalnok gépezet működését, a művészetet, a történeti írásukat, az építészetet, igen, tehát mindent próbáltam letapogatni és szintetizálni. Ez egy, elég hosszú folyamat volt.
És török levéltárakban, vagy Isztambulban is kutattál? Vagy?
Nem, itthon. Igen, de elég sok mindent lefordítottak. Tehát a deftereket például már a 19. században lefordították.
Lefordították magyarul.
Igen, a hivatali apparátusnak, az adminisztrációjának a nyomát.
Igen, gondolom, hogy maradtak itt is török forrás, vagy török korból legalábbis magyar, hát elég sokan kutatták, gondolom, a történészek közül. És még egyet akartam, hogy most így rátérve a műfordításra, hogy műfordításból elég gyakran válasz verseket fordítani?
Igen, kiadók megbíznak regénybetét, tehát külföldi nyelvekből fordított regényekben vannak versbetétek, azoknak a fordításával. Gyerekkönyvkiadók megbíznak teljes gyerekvers köteteknek a lefordításával. Ezek szép munkák, de ezek ilyen megélhetési munkák is. Viszont most belekezdtem életem legnagyobb vállalkozásába. Ez minden tekintetben a legnagyobb. Tehát nagyobb bármelyik regénynél. És ez non-profit. Egyelőre nem sikerült rá jelentősebb támogatást szerezni. Ez az Elveszett paradicsom.
Igen, az egy elég nagy eposz, tehát, és gondolom van segítséged is, vagy segítsége a fordított.
Igen, ehhez kell. Szövetkeztem egy filológussal, egy Milton kutatóval, Péti Miklossal. Ő a Károly Egyetemen docens, és egy nemzetközi kvalitás.
Te esetleg olvasd fel akkor a műfordításból, mivel most ez van itt, és valami egy részletet, vagy akár amennyit gondolsz.
Egy részletet.
Igen, mert hosszú.
Igen, az elején vagyok még, amúgy is. Ez a negyedikének eleje felé történik. Egy rettentő érdekes rész. Ez az, amikor a sátán már megérkezett a teremtett világba, és bosszút akar állni a hajdani mennyei vereségért. És már bejutott. Bejutott az atmoszférába, és messziről, egy hegy tetejéről néz rá az Édenre és a paradicsomra. Ez, hát lehet, hogy elmondom most, de lehet, hogy inkább, vagy jobb, ha megállhatok közben is, és akkor kommentálhatom, amiről szó van. Ezt is lehet, akkor olvasok, és lehet, hogy közben kommentálom, amiről szó van. Mert most a sátán lángoló dűvel jött le, most előszörre, mint kísértő, ki aztán az ember vádlója lett, hogy az ártatlan, gyenge emberekre zúdítsa annak az első csatának a csődjét és pokolba repülését. És nem örül a messziről jövő, megfélemlíthetetlen lendületnek, a hencegésre sincs éppen oka, hozzálát iszonyú merényletéhez, mely a megszületéshez már közel, most türemkedve forr feldult szívében, és mint egy ördögi löveg saját magára visszacsap. Bizonytalanság, kétség és rettenet zilálja szét zavart gondolatait, s fenekestül kavarja fel bensőjében a poklot, mert a bensőjében hordja a poklot, s maga körül, és nem tud a pokoltól menekülni egy lépésnyire sem, ahogy magástól sem tud menekülni a helyváltoztatással. És most az eddig alvó kétségbeesést felveri a bűntudat, és felidézi a keserű emlékét annak, hogy ő mi volt, mi lett, és majd miképp legyen rosszabb. Rosszabb kínok, rossz tettekért. Hol az Édent bámulja gyászosan, mely boldogan fekszik szeme előtt, hol az egecs a tündöklő napot, mely most a dél magas tornyában ül, aztán őrlődve így sóhajtozik. Itt következik most a sátán beszéde, a szózata, amit a naphoz intéz. Naphoz, mint égi testhez. És itt, én úgy érzem, itt konstruálta meg Milton a modern ember, az önmagával meghasonlott modern embernek a lelkületét. Ez, tehát itt a történetben ez a sátán, aki itt beszél, de szerintem ez mi vagyunk. Tehát ez az öndestrukcióra hajlamosító programjaink, amelyek a neveltetésünk által épültek belénk. Azok a programok, amelyek olyan elvekben tanítottak meg hinni bennünket, amelyek által rosszabbá tesszük a környezetünk és a saját magunk életét. Persze, mindjárt folytatom. Ez volt a kommentár, aminek a közbeszúrását ígértem. Tehát ez a sátán beszéde a naphoz. Te, aki összehasonlíthatatlan ragyogással koronázva lenézel saját hazádból, mint az új világ istene, kinek látványa előtt az összes csillag lehajtja fejét. Hozzád beszélek, s nem baráti hangom, és kimondom, ó nap, a nevedet, hogy elmondjam, mennyire gyűlölöm a sugaraidat, mert felidézik a helyzetet, melyből lebuktam, és azt, hogy dicsőségesen álltam egyszer a szférát fölött. Még nem a büszkeség, és ami még rosszabb, a törtetés lehajított a mennyben, a mennyekben, a menny páratlan királyával háborúzva. Ó, miért? Nem ezt a hálát érdemelte tőlem, kit annak alkotott, ki voltam, abban a tiszta felső rendőségben. A jóságával senkit nem zsarolt, és a szolgálata sem volt nehéz. Mi lenne könnyebb, mint dicsérni őt? Mi lenne egyszerűbb? És megköszönni. Ez jár. Mégis minden jósága bennem gonoszra fordult, és csak is beteg indulatot formált. Ott a magasban már megvetettem a behódolást. Gondoltam, még egy lépés felfelé, a legmagasabbra emel, és akkor a vége érhetetlen köszönet, mérhetetlen adósság halmazát egy pillanat alatt lerendezem. Még olvassam, vagy beszélgessünk közben? Ez az, amikor, még kommentálnám, jó? Ez az, amikor megdöbbentő módon a sátán egy pillanatra meginog. Itt úgy érezzük, mintha meginogna. De hiszen ott minden jó volt. Hiszen könnyű volt szolgálni, hiszen szerettük egymást. Akkor miért? Hogy erre nincs racionális magyarázat. És valahogy így van a mi életünk is, csak annyira mélyen ívódott belénk az az irracionalitás, amiben élünk, hogy olyan eszméket termelünk, olyan tárgyakat termelünk, amelyel beszennyezzük a környezetünket, meg a mentális környezetünket. Ez olyan mélyen ívódott belénk, hogy a tök egyszerű józan életlehetősége tűnik már irracionálisnak számunkra. Szóval... Igen, tehát itt a sátán is adósságról beszél, amely nem létezik, hogyha az ember nem érzi azt adósságnak a szeretet oda-vissza áramlását. Milyen teher folyton fizetni, mégis tartozni folyton? Felettem, amit folyton tőle kaptam, nem értve, hogy a hálás tartozva nem tartozik, mert folyton törleszt. Lekötelezett, de egyszer mint folyton felszabadul. Akkor mi ebben a megterhelő? Ó, bárcsak a hatalmas végzete kisebb angyallá rendelt volna engem. Boldogan álltam volna, és nem ébreszt törtetést a határtalan remény. Vagy mégis, ha egy épp ilyen erős másik hatalom lázad fel, és engem magához állít, bár gyenge vagyok, de épp ilyen erős másik hatalmak nem buktak el, hanem szilárdan álltak, akár belső, akár külső kísértés ellen felfegyverezve. És neked megvolt ez a szabad akaratod, és erőd ahhoz, hogy megállj? Na-na. Akkor mit vagy kit vádolsz? Csak is a menny ingyen szeretetét, amely egyformán jut mindenkinek. Tehát legyen átkozott a szeretete. Szeretet vagy gyűlölet egyre megy nekem, mindegyik örök szenvedés. Sőt, te magad legyél az átkozott, mert ellene szabad akaratodnak az kellett, amit így kiérdemeltél, és most bánhatsz. Én nyomorult, hová meneküljek a végtelen harag, végtelen kétségbeesés elől? Akármerre futok, az a pokol, én saját magam vagyok a pokol, és a legmélyebb mélységben megint újabb tátongó mélység fenyeget elnyeléssel, melyhez képest mennyország az a pokol, melyben most szenvedek. Sehol egy hely, ó végre enyhülést, sehol nincs meg bánás, és nincs bocsánat, sehol sincs, csak is a behódolásban, de ezt a szót a megvetés letiltja. és a félelem a szégyentől a lenti szellemek között kiket hitegettem. De nem olyan ígéretekkel, és nem azzal nagyzolva, hogy behódolok, hanem azzal, hogy a mindenhatót legyőzöm. Jaj, nekem, mit tudnak ők arról, hogy ez az olcsó hencegés nekem mibe kerül, és hogy belül milyen kínok alatt nyögök, amíg ők a pokol trónján imádnak engem. Minél nagyobb vagyok a diadémmal, jogarral, annál mélyebbre bukok. Csak nyomorúságban tűnök ki. Ezt az örömöt szerzi a nagyra vágyás. De mondjuk képes vagyok arra, hogy megbánjam, és a kegyelem aktusával visszaszerezzem a korábbi helyem. Milyen hamar hívná elő a gőgöt az a magasság, és milyen hamar tagadnám meg a színlelt hódolat fogadalmát. A könnyű helyzetem miatt már semmisnek tekinteném, mint kényszer alatt tett érvénytelent, a kínok közt kimondott esküket. Igaz megbékélés sosem lehet ott, ahol a halálos gyűlölet ilyen mélységes sebeket döfött. Ebből csak még rosszabb visszaesés, csak még durvább bukás lehetne. Drágán fizetnék meg a dupla fájdalommal vásárolt rövid felvonás közért. És ezt tudja, aki büntet, ezért nem küld békét, és én sem könyörgök érte. Minden remény kizárt. Nézzük tehát helyettünk, a száműzöttek helyett, az ő újonnan kreált örömét, az embert, és a számára teremtett világot. Hát Isten hozzád remény, és vele Isten hozzád félelem, és Isten hozzád lelki furdalás, számomra minden jóság elveszett, gonoszság te legyél a jó nekem, legalább veled ketté oszthatom az ég királyának a birodalmát, és veled talán több, mint a felén én lehetek majd a király, ahogy hamarosan megtudja ezt az ember, és hamar megtudja ez az új világ. Ennyi elég talán.
Igen, szóval gondolom, ez még végig, ez nagy részt a sátán monológia volt akkor.
Ez csak is.
Igen. Tehát, hogy ilyen hosszan beszélteti, tehát, hogy majdnem gyakorlatilag az egyik főszereplő az eposzban, ugye?
Igen, úgy tűnik, hogy itt a cím valójában nem a cím, hanem ez a sátán heroikussá emelt valaki.
Igen, mert mondjuk a Milton költészet bevallom nem a legjobban ismerem, de gondolom, hogy itt a magáról a sátánnak a lélektanába is belemegy az eposzba, meg egyáltalán.
Igen, a történetben ez a sátán lélektana, de hogy az előbb mondtam, nagyon erősen úgy tűnik nekünk, hogy ezzel a Milton felismerte, vagy megfogalmazta nagyjából a modern ember meghasonlottságát és öndestruktív lélektani mintázatait.
És a barokkorhoz vonzódsz egyébként, meg a 16.-17. század kiemelten érdekel, mint írót és mint műfordítót is?
Hát, talán nem kiemelten akkor, amikor éppen ezzel foglalkozom.
Ja, de úgy nem speciálisan.
Hát speciálisan azokban az években, amikor ezzel foglalkozom, tehát most speciálisan, igen, amikor, ha már szóba hoztad a török tükröt, amikor azzal foglalkoztam, akkor speciálisan az akkor érdekelt, és az a kultúra. Tehát én nem vagyok tudós. Mindig akkor kutatom intenzíven azt a kort, amikor azzal a korral kapcsolatos szöveget írok.
És még rá akartam kérdezni a későbbi regényeidre, mert a török tükör sikere után hát a Kisrecs című regény is, meg egy pár prózai mű is megjelent, és hát azok is sikert arattak, hogy azokban mennyiben vitted tovább a török tükröt, illetve mennyiben változtattál a stílusodon, a felfogásodon, vagy ez már egy új korszak a Kisrecs?
Az egy utópia, egész más műfaj.
Tehát azért más a stílus is.
Persze. Hát a törökös könyvben a kornyelvét, hát ha nem is teljesen, mert azért olvasóbarátnak kell lenni, de hát erősen uralja a kor gondolkodásával együtt a kornyelve is. Nyilván más stílus.
Ja, igen, mert arhaizálni kell. Igen.
Igen.
Bár ez néha nehéz megoldani, gondolom, a regényen belül. És azt akartam kérdezni, hogy és prózával tervezel újabb történelmi regényt, vagy más témákba, már jelenkori témák felé fordult el esetleg?
Igen, egy Ez később lesz, tehát meg akarom csinálni ezt az eposzt, ez mostan.
Igen, de ugye
igen, van regény ötletem több is, és van egy, amelyik nagyon erősen foglalkoztatott, ez jelenkor végre elérkeztem a jelenkori élethez, életemhez, ami valószínűleg szintén utópiába hajlana majd, de csak enyhén. Hát ezt úgy érzem most, hogy ezt azután fogom megcsinálni, hogy ezt befejeztem. Ez egy vagy két év lesz előre láthatólag.
Tehát ez valószínűleg már legjobb esetben is jövőre csúszik, mert még a Milton be kell fejezni.
Igen, nem kell, de akarom.
És a műfordításnak nehéz kiadót találni, vagy azért vannak kiadók, amik erre specializálódtak? Vagy?
Szerintem ennek nem lesz nehéz.
A Miltonnak talán igen.
Hát meg főleg ennek az eposznak. Ez egy akkora történet, és akkora űrként tátong az irodalom érzékelésünkben, tehát akkor a vákum van körülötte, ezt elmondom, ez talán fontos. A 19. században a magyar kultúrában, a magyar irodalom érzékelésben akkora súllyal volt jelen, egyáltalán a közgondolkodásban akkora súllyal volt jelen, mint például a maiban a Star Wars, vagy a Harry Potter, vagy a Gyűrűk Ura, vagy talán mint mindegy, ezek együtt véve. Olyan módon határozta meg a művészeti, egyáltalán de a tudományos érzékelést is, mint ma egyetlen dolog sem. Például az ember tragédiája, ennek a remixe, ennek a rövidítet.
Nem tudom, hogy modárs merített belőle, de hogy nem csak a művelt közvélemény ismerte Milton a 19. században, hanem a szélesebb olvasók.
Igen, egyáltalán az írástudók, de talán még szélesebb volt az ismertsége. És sok, hát nem sok, de több fordítás is született róla. Viszont mára ezek annyira elavultak, a legutóbbi fordítás 1969-es, tehát pont fél évszázados, és nagyon távoli az a nyelv attól, amit a mai emberek szívesen olvasnak. Már 69-ben a maga korában is eléggé elemelt, pozőr nyelv volt. Már akkor rosszabbul olvasható volt, de akkor ez nem volt annyira feltűnő, mert még a nyomtatott kultúra uralta az univerzumunkat, tehát nem volt ilyen fragmentált, ilyen töredezett a csatornáink, nem voltak ilyen töredezettek. Nem volt ilyen nagy a zaj, nem volt ilyen sokféleség, mindenki olvasott, és ez úgy nem volt annyira feltűnő. Ma már teljesen távol van tőlünk, senki nem olvassa. Az angol szakosok nyilván eredetiben olvassák a szöveget, a gimiben nyilván megemlítik, de mindenkit elriaszt. Igen, mindenkit elriaszt, és teljes joggal, mert nem jók. Így nem mondhatom, hogy nem jók a fordítások, igen, nagy munka van mögöttük, senkit nem szabad lebecsülni. Jobb úgy fogalmazni, hogy ma nem olvashatóak jól.
Ez egy kicsit elavultak a fordítások.
Tehát szeretném visszaadni ezt a mai magyar közönségnek, a tudósoknak is. Ezért szövetkeztem egy tudóssal, aki egyszerűen halálra gyötör, de nélkül nem menne. Tehát egy kegyetlen filológus, aki 8-szor húzza át, és ha 8-szor rátírom, 9-szer is összefirkálja, és szörnyen vitatkozunk, és sajnos többnyire neki van igaza. Nélküle valószínűleg egy paródiát írnék csak. Tehát nagyon fontos ez az együttműködés, és úgy akarok egy mai magyar és olvasható szöveget írni, hogy az egyben tudományos igényű is. Tehát egy filológiailag hiteles szöveg. Szerintem erre lesz kiadó, tehát nem félek tőle, hogy nem lesz rá kiadó.
És ez valószínűleg mikor lenne kész a Milton, jövőre valószínűleg?
Ilyet nem mondhatunk.
Nem tudom.
Nagy még munka lesz persze. Most még így az első szakaszban vagyunk. Itt állítottuk be, itt alakítottam ki az elveket. Mert azért minden darab nincsenek olyan műfordítói elvek, amelyek egyformán alkalmazhatók minden műre, hanem közösen kell, a művel párbeszédben kell kialakulniuk ezeknek az elveknek.
Hát köszönöm szépen, és még annyit akarok, hogy mondani, hogy hát sok sikert a Milton fordításhoz, és hát a regénytervelet is akkor majd valósíts meg, és hát akkor ez volt a Művészi Rádió adása, és hát köszönöm az interjút, Viktor.
Én köszönöm, hogy meghívtál.
A Művészi Rádióban Marcinka Csaba vendége Horváth Viktor volt.